Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatóinkat 4 hét után újra a Teremtésvédelem adásában. 2022. augusztus 24-én hallhatják a Hazafelében a Teremtésvédelem kapcsán és az Aszályról szóló műsorunkat. Újra élőben vagyunk, sőt nem is akármilyen körülmények között, hiszen itt van velem a stúdióban több kollégám is. Hölgyel kezdem, Rácz Boglárkával, szociális testvérrel, üdvözöllek a stúdióban, azt hiszem először vagy talán ilyen helyen, és dr. Nemes Csabával, meteorológussal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal fenntartóföldési főosztályának főosztályvezetőjével. Szeretettel üdvözöllek benneteket.
Én is mindenkit üdvözlök, köszönöm szépen.
Örülök, hogy nem vagyok egyedül. Élőadás mégis attól jó, hogyha többen vagyunk, többen szerkesztjük. Ennek az adásnak is egy jó fele élőben fog lemenni. Hívni fogunk többeket, szakértőket a témánkban. Augusztus van, kisasszony hava. A meteorológusok nyárutóként tartják számon a régi Székely Magyar Naptár szerint az új kenyérhavának is nevezik. A nyár nagy melegében mindenki vízre vágyik. Ki magának, ki a növényeinek vagy az állatainak kéri a vizet. A mai műsorunk a vízről, vagy annak épp a hiányáról, az aszályról fog szólni. Hoztunk önöknek a vízhelyzettel kapcsolatos kutatási eredményeket, telefonon kérdezünk kutatókat a csapadékgazdálkodásról, vagy épp arról, hogy mit mutat a legfrissebb aszálytérkép. A világ természeti alap kutatóját, projektvezetőjét pedig a vizes élőhelyek helyreállításáról fogjuk majd kérdezni. De természetesen ismét beszélünk a plébániákat hulladékmentesítő, körforgásossá alakító és egyben azokban teremtésvédő köröket kialakító projektünkről is. Adásunkat most is a Zöld Út konzorcium megbízásából a szemléletformálás oktatás tudatosítás elnevezési projekt keretében szerkesztjük az Európai Unió támogatásával és a kohéziós alap társfinanszírozásában a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében. Ennek a projektnek a kiemelt célja, ezt mindenképpen elmondom, hiszen ez mindannyiunkra tartozik, a hulladék képződés csökkentésének és megelőzésének támogatása plébániákon, közösségekben, iskolákban. Várunk ebbe a programba minél többeket. Él az adás telefonszáma is a 061-374-0904. Örülnénk, ha telefonálnának közben, hiszen szerintem ez a téma, a vízhelyzet, az aszály, a vízhiány, az otthoni vízproblémák, vagy akár a gazdaságban hiányzó víz mindenkit érint és mindenkit érdekel. Kezdjük is rögtön, vágjunk bele a közepébe. Ugye korábban már beszéltünk az aszályról, méghozzá úgy, hogy Nemes Csabát felvételről kapcsoltuk az előző adásunkban, akkor is arról beszéltél, hogy milyen súlyos a helyzet. Most hozzád fordulok, hogy mielőtt elmerülünk ebben a mindenkit érintő és érdeklő témában, hozd ide elénk azokat a történéseket, amik most meghatározták az előző mondjuk 4 hetet. Nem feltétlenül hivatalos eseményekre gondolok, hanem mondjuk olyanokra, amik mindenkit érintenek, és mindenki meglepődött rajta, hogy milyen helyzetbe kerültünk itt egy pár hét alatt. Szóval mi történt velünk Magyarországon is és a világban ebben a pár hétben?
Igen, és köszönöm szépen, megpróbálok nagyon rövid lenni, ugye ilyenkor szokott lenni a mi történt rovat, de Zsolt olyan gazdag műsort csinált, hogy nekem 5-6 percet adott, de igyekszem. Hát ha azt kérdezett, hogy mi történt, akkor az elmúlt napban arról beszámolhatunk, hogy elkezdett esni az eső, de gyorsan be is fejeződött. Azt, amikor kérdezték az ismerésem, hogy akkor mi történt, hát azt mondom, hogy a fárasság nagyjából megszűnt, nem az ország minden részén, de az aszály nagyon nem szűnt meg. Tehát az aszály még most is jelen van, és hogy mióta van jelen, arról valóban igazadban már beszéltem, és már a rádióban, sőt már írtam is többször a Magyar Kurír Teremtésvédelmi kalendáriumában, először március elején, ma akkor már látszódott, hogy ez a mi történt, tavaly ősz óta, gyakorlatilag lassan egy éve nincs csapadék, vagy nagyon kevés a csapadék az országban. A március elején még azt láttuk, amikor a talán az volt a címe a cikkemnek, hogy a áprilisi csapadék aranyatér, hogyha így megy tovább, akkor az őszi vetések, az őszi kalászosok, azokkal nagyon nagy baj lesz az aratáskor. Szerencsére áprilisban elkezdett esni az eső, éppen elég volt ahhoz, hogy megmentse Dunántúlon, és valamelyest megmentse a keleti országban is. Nagyon nagy különbségek voltak, és vannak most is a keleti és a nyugati ország rész között. Gyakorlatilag az elmúlt 4 hét során azt tapasztaltuk, ahogy én megnéztem az aszálytérképeket, megnéztem a talajnedvesség térképeket, hogy az ország keleti részén gyakorlatilag mindenhol az 1 méteres talajrétegben az elérhető csapadék nedvesség mennyiségnek maximum 20%-a elérhető, ami a súlyos aszálynak tekinthető. És ez azért történt meg, mert se tavaly össze, se télen, se tavasszal kivéve áprilisban, májusban egy kicsinke eső esett. De, és az számomra is egy nagyon meghatározó és fontos pillanat volt, amikor olvastam egy rendkívül jó, rövid, közérthető elemzést a meteorológiai szolgálatnak a szakembereitől, akik megpróbálták elmagyarázni, hogy miért is van ez. Gyakorlatilag nagyon egyszerű folyamatokat írtak le a légkörű nedvesség, hogy alakult a világban is, az északi feltekén, a légkörű cirkuláció, hogy alakult a felszíni és tenger vagy a talaj párolgása, és minden ezeknek a kombinációja, és azt a következőt is mondták le, hogy ez bizony nem hazai regionális esemény, hanem ez egy globális háttérrel rendelkező esemény, különösen az északi féltekére szinte mindenhol szárazság volt idén. Európában nem csak most először, hanem a 2015-16 óta, de erről, ahogy amennyire én tudom, Pinkes volt majd fog beszélni, tehát ez egy globális háttérrel rendelkező esemény, és egyik nagyon fontos mozgatója egy olyan rendkívüli dolog, amit már jó sok-sok tíz éve mi ismerünk, legalábbis szakemberek, ami az El Niño La Niña jelenség. Ez gyakorlatilag a Dél-Amerikán, a Csendes-óceán keleti partjainál lévő a tengerállomások, a légkörállomások és a földe geometriájából adódó kvázi ciklikus jelenség, azért hívják El Niño-nak, mert már Pizarro a 16. században, amikor odavetődött a csapataival, már észlelték, hogy karácsony környékén elkezd melegedni a víz, és kevesebb a hal. És ez sok-sok hónapokon keresztül ott marad, így marad, ezért hívják La Niñának, a fiúnak. Mm. És utána van néhány hónap, amikor nincs ilyen jelenség, és utána van a La Niña, amikor hidegebb a víz, és hát most vagyunk egy nagyon extrém hideg vizes jelenségben, ilyenkor sokkal kevesebb a pára az északi féltekén, és ezeknek az összessége az északi féltekén kevesebb a pára, kevesebb kapunk a trópusokról, a nyugati szeleknek a nyugati szelek térségében sokkal melegebb a levegő, telítetlen a levegő, így nem tud kicsapódni, és még sok-sok minden van, amire rátevődik, és én úgy látjuk, hogy ez ilyen 3-5 évenként visszatér. Ezért kell erre készülni, ezért fogunk erről beszélni szerintem a következő egy órában, hogy kell erre készülni, és reméljük, hogy nem csak 3-5 évenként kér vissza, és nincs ebben egy tendencia jellegű rosszabbodás sa ennek az esemény sorozatnak. Nagyon reméljük, hogy nincsen. Lehet, hogy már túljutottam az 5 percen.
Nem, nagyon jó, hogy erről beszélünk, megnyitjuk a témát.
Ez egy fontos tudományos alapja az egésznek, de az az érzésem, hogy nagyon remélem, hogy ez ősztől megáll, és elkezd esni az eső, mert szükség van a őszi vetéseknek a jó talajnedvességére, és akkor talán felélezünk, de föl kell készülni, hogyha 2-3 év múlva így leszünk, jobb állapotba találjon minket ez a szállj. Köszönöm szépen.
Most is nehéz helyzetben vagyunk, még idefele jövet hallottam azt, hogy a körülbelül 7 évnyi uniós forrást vesztettünk most el azzal, hogy ez az aszályhelyzet a mezőgazdaságra lecsapott.
10 000 milliárd forint nagyjából,
tehát
igen.
Elképesztő összegekről beszélünk, és mindössze egy évről. És közben technikus kollégámat kérem is, hogy hívjuk az első megszólaltatandónkat, mert hogy egy olyan kollégát fogunk kapcsolni, aki nemzetközi publikációt jegyez ebben a témában, egy aszálytérképet készítettek, és elég súlyos megállapításai voltak ennek a publikációnak. Erről kérdezzük majd Pinke Zsoltot, az ELTE természetföldrajzi tanszék tudományos főmunkatársát, de addig, amíg őt elérjük, addig egy pár szóban azért még folytassuk, mert van egy percünk körülbelül. Szóval, hogy ez mindenkire hat ez a helyzet, pedig csak, de mindenki azt gondolja, hogy ez egy nagy-nagy folyamat, és egyre rosszabb lesz, de azért valójában itt van egy ingadozás ebben, hogy most ez egy nagyon rossz év, és aztán jön egy picit jobb év, de ettől függetlenül...
Reméljük, hogy jön egy kis... Ez elindult már 2020 év vége felé, 21-ben volt egy kis csapadék, és 21 őszétől semmi. De Franciaországban is így van, nálunk is így van, Ausztriában is így van, a norvégok, osztrákok, a energia, villamos energia ellátásának osztrákoknak 70%-a, norvégoknak 90%-a a vízenergiából származik, sokkal kevesebb a villamos energia is. Tehát ez nem csak a mezőgazdaságot érinti, hanem a megújuló alapján készülő villamos energiaellátásunkat is. Uh-huh. És ami még furább, hogy az atomerőművek se tudnak annyira jól működni, már által vízhűtésesek, folyó mellett vannak, kicsi a folyók vízállása, és se energiállátásban is óriási zavarokat okoz, a mezőgazdaságban meg nagyon-nagyon.
Szóval most elsősorban össze kell beszélnünk egymással, hogy értsük, hogy mi a probléma, utána pedig cselekednünk kell, hiszen az a veszteség az súlyosan fáj azoknak a gazdáknak, akik most a mezőn a kiszáradt kukoricájukat
nem
nézik.
Nem csak a gazdáknak.
Bizony, bizony. És közben a vonalban van Pinke Zsolt, akit szeretettel köszöntök itt a rádióban, remélem hall minket. Nagyon szépen köszönöm, hogy segít nekünk a helyzet értelmezésében, mert bizony ez a téma, ez, ahogy mondtam az elején, mindenkit érint és érdekel, és úgy láttam, hogy egy nagyon érdekes és a témához, a szájhelyzethez nagyon erősen kapcsolódó tématerülettel foglalkozik a Földrajz és Földtudományi Intézetben. Mondaná erről egy pár szót, hogy pár percünk van csak, tehát röviden, de ismerjük meg egy kicsit, hogy milyen környezetben dolgozik.
Társadalmi és környezeti rendszereknek a hosszú távú kapcsolatával, körülbelül 1000 éves kapcsolatával foglalkozó, különös tekintettel a magyar alföld és azon belül is vízes élőhelyekre. A vízes élőhelyek azért vannak a fókuszomban, mert helyreállításuk úgy fontosságú jelenlegi környezetileg, és környezetileg szempontjából.
Értem. A napjaink egy nagy hazai kihívása ökológiai és ökonomiai szempontból is fenntartható földhasználati rendszer kialakítása. Néhány évvel ezelőtt egy új vízgazdálkodási rendszerre tett javaslatot, hogy a jövőben mind gazdaságilag, mind ökológiailag fenntartatóbb legyen hazánk vízgazdálkodása. Mondjon egy pár szót nekünk, hogy mi volt ennek a lényege, azért ez elég nagy ívűnek hangzik, hogy egy teljesen új vízgazdálkodási rendszert követelt ebben a kérésében, vagy tudományos kérésében?
Ez egy statisztikai adatokkal, télinformatikai eszközökkel elvégzett vizsgálat volt. Az Ecosystem Services-ben publikáltuk ezt az elemzést. Nagyon komoly visszhangja volt. A lényege az, hogy az egykori vízes élőhelyek túlnyomó többsége gyenge vagy közepes agrárom alkalmasságú terület. Tehát értelmetlen volt az agrár használatba való vételük. Jelentős részük ma is természetes védettség alatt áll, és ezeket gyűjtöttük különféle zónákba, megbecsültük, hogy mekkora ár, belvíződelmi költségektől mentenének meg bennünket általában a költségvetést, hogyha visszaállítanánk le a vízborítást, és becsültük azt is, hogy az itt létrehozandó ártéri erdőknek például a szénmegkötő képessége mekkora.
Idefelé jövet egy kollégával beszélgettem, aki a Tóköz, tehát a Kisalföldnek a vízháztartásával foglalkozik, a Németh Zoltán, és azt mondta, hogy az, hogy búzát termesztünk ezeken a területeken, aránytalan ahhoz képest mondjuk, ha más termesztenénk, persze feltételei nem feltétlen adottak, mondjuk a paprika termelésnek, amire olyan összeget mondott, ami elképzelhetetlen, mit lehetne ebből kihozni. Persze itt üvegházak, egyebekre van szükség, tehát azt nem lehet úgy szabadon termeszteni, mint ahogy a búzát, de biztos, hogy egy más rendszerben más haszonvéttel is gazdálkodhatnánk, ugyanakkor vélhetően jobban jönnénk ki, mint most. A Magyarország szántó területein ár- és belvízi problémákkal küzdenek a gazdálkodók. Bővíz idején az a baj, hogy túl sok víz van nekem. Tormatermelők mondták azt, hogy hát most meg fog főni a tormájuk, mert hogy abban a 20 centis álló vízben pillanatok alatt megmelegszik a víz, és megfőzi a tormát. Ha meg kevés a víz, akkor az a probléma. Én úgy tudom, hogy ezzel érintett terület mindössze egy pár százalék, nem sokára nyilatkozik nekünk Balogh Péter, aki erről egy cikkezett is egyszer. Miért ilyen katasztrofális ennek az érzete számunkra, hogy mindent elönt az árvíz? Vajon ez csak a sajtóban önti el, vagy úgy valójában is?
Nem, ez egy pszichológiai dolog. Különben azért azt tegyük hozzá, hogy több mint 1 millió hektáron jelenik meg rendszeresen belvíz. És viszonylag gyakran. És ennek a körülbelül 1 millió hektáros területnek a fele áll szántóföldi művelésben. Uh-huh. Tehát összesen körülbelül durván 1,5 millió hektár az, ahol szántóföldi művelés konfliktusban áll egy vízborítással. Ezekről a területekről álláspontunk szerint le kellene vonulni.
Uh-huh.
És akkor megszűnne a földhasználati konfliktus. Nagyon jó volt a meglátása a Tóközi kollégának és önnek is. Szeretném felhívni a figyelmet például Hollandiára, aki a világ második legnagyobb élelmiszerexportőre az USA után, telenyésző a gabona termelésű. Nem önnelátó a gabonából. Hektáronként sokszorosan termelik meg a gabona termesztéshez képest. Tehát ez egy nagyon idejét múlt, tömegtermelésre koncentráló, hát hogy mondjam, stratégiai
termelési mód, igen. Annak ellenére, hogy nagyon sokat beszélünk ugye a belvízről, és ettől szinte rettegünk. Egyik blogbejegyzésében olvastam egy nagyon megkapó, megfogó, durva kijelentést, hogy a magyarországi termés átlagokat nem a csapadékos időszakok, hanem épp az aszály események veszélyeztetik, amelyek más pusztító hatásokkal társulva komoly éhínségekhez vezetnek a szállítási modernizáció előtt. Éhínségekhez vezettek a szállítási modernizáció előtti korokban. Ezt akkor ugye 800 évvel ezelőtti esemény sorozatra írta, de szerintem ez most is hasonló helyzetbe keríthet minket. Mire számíthatunk most, amikor ennyire erős a vízhiány, vagy a csapadék elosztásban tapasztalható anomália?
Itt az ideje kihozanodnunk, vagy igazából lehet, hogy kigyógyulnunk a hőbrízből, ami arra víz bennünket, hogy az egész ökoszisztémát átalakítsuk, és például kedvünkre módosítsunk folyókat, szüntessünk meg természetes élőhelyeket. A nyakunkba fog bőlni ez az egész, mert ez valójában egy olyan merészség, egy olyan rövidtávú öntehetségből fapadó hozzáállás, hogy mi megtehetjük, mert értünk ehhez vagy ahhoz, ami, beteljesedik az írás, uh-huh. Ha nem hagyunk fel ezzel, hogy romlás előtt kedvességgel. És elesés előtt felfogadottság.
Ehhez pedig össze kell beszélnünk egymással, biztos, hogy teret kell engedni annak, hogy mindenkit meghallgassunk, aki ebben érintett. Gyakorlatilag ez végszónak is jó, és nagyon szépen köszönöm Pinke Zsoltnak, az ELTE Természetföldrajzi Tanszék tudományos főmunkatársának, hogy beszélt nekünk egy picit a aszálytérképükről, a kutatásaikról, és arról a határozott kutatói kiállásról, ami azt mondja, hogy mindenképpen el kell gondolkodnunk arról, hogy legalábbis a mezőgazdaságban hogyan ápoljuk, műveljük a földjeinket. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm, viszontlátásra!
Hát kemény szavakat hallottunk a kutatótól, még érdemes lenne megismerni pontosan az aszálytérképnek a miben létét, úgyhogy ezt majd megtesszük valamikor, szerintem ezt a témát még fogjuk folytatni. Csaba, esetleg van hozzáfűzni való, szívesen veszem.
Simán folytatnánk, és ugye ők abban hoztak újat, hogy egy nagyon jó európai összehasonlítás is adtak kitűnő adatokkal. És most már olyan adattartalmak vannak, amilyen nagyon nagy számítógépes feldolgozás is kell, kitűnő térképekkel, ebből el lehet újra indulni, és lehet vitatkozni. Tehát ez egy olyan dolog, amik állítások vannak mögötte természetesen a vezetések is, de hát nem minden olyan, amit ne lehetne vitatni. Tehát uh-huh. Ezt le kell tenni az asztalra, és beszélgessünk róla, ahogy te is kezdted, ez nagyon jó.
Igen. Közben kérem majd a technikus kollégát, hogy kapcsoljuk a következő megszólaltatandónkat, aki a Világ Természeti Alaptól fog jelentkezni. Az élő folyók programról fog nekünk beszélni, amit a sokan úgy ismerik, hogy a WWF, tehát a Világ Természeti Alap projektjéről van szó. Vizes élőhelyeket állítanak helyre, és ha minden igaz, Kajner Péter van a vonalban. Szerbusz Péter, ha hallasz minket.
Szerbusz, jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon örülünk, hogy hallunk téged, már csak azért is, mert nem kell bemutatnom téged a hallgatóknak, hiszen már jó párszor kapcsoltunk. Igaz, kimaradt egy jó 6 év, mert addig nem nagyon csináltam, én itt szerkesztettem műsort, úgyhogy még annak idén 13-14 körül beszélgethettünk erről, az sem volt már, tehát jó rég foglalkozol ezzel a témával. Ugye Szövetség az Élőti Szájért elnökeként, munkatársaként is nagyon sokat foglalkoztál vízügyekkel. Mi most az, amivel foglalkozol a WWF-nél, vezess ebbe be minket?
Gyakorlatilag ugyanezzel a témával foglalkozom, a Tiszával, a Tiszamente fenntartható fejlesztésével. Elsősorban egy olyan típusú gazdaságfejlesztéssel, ami a víz visszatartására, a vízzel való bölcsgazdálkodásra épít.
Értem. Úgy hívjátok, hogy élő folyók program, mit érdemes tudni erről? Ezt kérlek, úgy mondd el nekünk, hogy sokan az autóban hazafelé tartva hallgatnak minket. Egyébként mindenkit bátorítok, ha van hozzáfűzni valója, szívesen vennénk, ha fölhívnának minket. 0613740904 a számunk, elmondom még egyszer, mert nem tudták fölírni. 374-0904, ez budapesti számmal, mert körzetszámmal hívhatnak minket, és ha hozzáfűzni valójuk van a vízgazdálkodás, aszály, vízhiány témához, akkor szívesen vennénk egy beszélgetést is. Szóval mit érdemes tudnia erről az élőfolyók programról? Hogyan gondolkodjon egy városi ember? Miként befolyásolja az életét a folyóink állapota?
Magyarországon a WWF élőfolyók programja a Duna, Tisza, illetve a Dráva nagy folyóink állapotával foglalkozik. Elsősorban itt a vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának a biodiverzitásának megőrzésével, illetve helyreállításával foglalkozunk. Azért ezzel a program fókuszában, mert a folyóktól ezer szálon függünk úgy városban, mint faluban, tehát ezeknek a jó állapota az nem csak azért fontos, mert ezek elsőrangú természeti élőhelyek, tehát a vízben élő, a vízparton élő állatoknak, növényeknek létfontosságú az, hogy elegendő víz legyen, és jó minőségű víz legyen a folyókban, de a felszíni vizek természetesen összefüggésben állnak a felszín alatti vizekkel is, csak a Duna 7 millió ember ivóvízellátását biztosítja, de ezen kívül ugye, hajózunk a folyókon, az energiaellátásban nélkülözhetetlen szerepük van, és hát természetesen szeretünk a partjukon üdülni, jól érezzük magunkat, és hát különösen, amikor olyan extrém évet élünk, mint most, tehát amikor valami megbillen, fölborul, problémák lépnek föl, akkor látjuk, hogy mennyire fontos az, hogy jó állapotban legyenek a folyóink.
Igen, milyen veszélyek fenyegetik ezeket az élővizeket? Gondolom számadatok alapján alá tudjátok támasztani, hogy hogy változik ezeknek a kondíciói, hogy változnak. Mit mutatnak ezek a számok?
A WWF rendszeresen elkészíti az élő bolygó jelentését, ami az egész világra nézve vizsgálja azt, hogy hogyan változott az élőhelyeknek az állapota az elmúlt évtizedekben. Hogyha messzebbre visszatekintünk, azt látjuk, hogy drámai a pusztulás, tehát a föld vizes élőhelyeinek a 87%-a elpusztult az elmúlt évszázadokban, ugye főként az emberi tevékenységnek a terjeszkedése következtében. De hogyha megnézzük az állapotát a vizes élőhelyeknek, már az elmúlt néhány évtizednek is drámai a mérlege, tehát 1970 és 2010 vizsgált élőhelyeken a populációk 84%-a rosszabb állapotba került. Tehát ilyen formában nagyon meredeken zuhan ezeknek az állapota, és ez az emberek számára is nagyon komoly következményekkel jár.
Most visszakapcsolok arra, amit mondtam a egyik első mondatomban, amikor kezdtünk beszélni, hogy minket most olyanok hallgatnak, akik fogják a kormányt, mennek hazafelé munkából, és valószínűleg valamilyen városias környezetben élnek. Mi a kötelessége, vagy mit kell tennie egy olyan embernek, aki a városból tekint erre a problémára? Miért kötelessége óvni a folyóinkat, élővizeinket?
Ezt láttuk, hogy az idei évben egy rendkívül kritikus asszállyal jár, tehát itt az ivóvíz korlátozásokon keresztül, sok településen a bőrükön keresztül is megtapasztalták az emberek, hogy mi az, amikor nem folyik víz a csapból, de így a hajózásban, tehát az áraszállításban is gondokat okozott, vagy éppen az erőművek hűtésénél is nagyon súlyos gondokat okozott a vízhiány. De az, hogy a vizes élőhelyek jó állapotban legyenek, tehát magas biodiverzitással bírjanak, azok az ilyen extrém helyzetekre való fölkészülésben is segítenek. Tehát igazából azért kötelessége mindenkinek takarékosan bánni a vizekkel különböző szinteken, illetve odafigyelni a természeti élőhelyek állapotára, hogy az ilyen egyre gyakoribb extrém helyzetekre fölkészüljünk, illetve az élővilág, illetve a társadalomnak a működő képességét biztosíthassuk hosszú távon.
Végül adj valamilyen útravalót most azoknak az embereknek, akik hallgatnak minket, és szeretnének tájékozódni ebben a témában, vagy pedig szeretnének konkrétan cselekedni valamit, majd lesz a későbbi egyik bejátszásunkban konkrét cselekvésekre vonatkozó javaslatcsomagunk is, de te, mint a WWF egyik képviselője, szakértője, mit javasolsz, mit tegyenek az emberek, hogy most enyhítsék akár a saját vízhiányukat, akár a káros hatásaikat a élőfolyóinkra?
A legnagyobb hatása úgy gondoljuk, hogy a nemzeti szintű beavatkozásoknak lehet, tehát hogy országos szinten a vizek elvezetésére koncentráló megközelítéseket, a vizek visszatartására térjünk át, de ugyanez gyakorlatilag az egyéni szinteken is érvényes, tehát a víztakarékosság, illetve a vizekkel való bölcs gazdálkodás. Tehát ugye a legegyszerűbb dolog, hogy ne folyassuk feleslegesen a csapot, de az is, hogy most a csapadékos időszakban a vizeket megfogjuk, akár egy esővízgyűjtő hordóban, hogy a vizet hasznosítsuk. Ezek a legelemibb dolgok, amiket megtehetünk, de az sem hátrány, sőt nagyon fontos, hogyha a vízlábnyomunkat is figyeljük, tehát azt, hogy mondjuk az élelmiszerünkkel, illetve az általunk használt tárgyakkal közvetett módon hogyan fogyasztunk vizet. Ugye lehet tudni, hogy például a húsfogyasztás, vagy mondjuk a kávéfogyasztás az extrém magas ilyen közvetett vízfogyasztással jár, tehát nem mindegy az sem, hogy mit teszünk, mihez nyúlunk, mit teszünk le a polcról, hiszen különböző vízlámnyoma van az egyes termékeknek, erre sem árt odafigyelni.
Nagyon szépen köszönjük Kajner Péternek, a WWF élőfolyók programjáról, hogy egy pár szót tudtál nekünk mondani, útlevalót is adtál hazafelé tartóknak. Mindenkit kérek, hogy spóroljon a vízzel, amennyire csak teheti, hogy az élőfolyóink továbbra is élők maradhassanak. Köszönöm szépen, Péter, és jó utat neked, vagy jó munkát, köszönjük. Hát Pétert úgy ismerjük, mint akinek a szavaira adni kell, hiszen én nem is tudom megszámolni, hogy hány éve foglalkozik már ugyanezzel a témával, nem véletlen, hogy mindig hozzá visszatérünk, ha erről beszélünk. Újra hallgattam azt az adást annak idején, amit még egy jó 6-7 évvel ezelőtt vettünk föl. Egyszerűen jó volt hallgatni, mert összeállt ott is egy szakértői gárda, aki segített nekünk ennek a helyzetnek az értelmezésében. És hát haladunk tovább, most a civilekhez fogunk fordulni. Egy nagyon érdekes eseményen vettem részt, nemrég egy pár hete, mert hogy hát tudjuk, hogy a civilek, a gazdálkodók is között is évek óta szó van a vízgazdálkodás problémáiról, ráadásul ők a saját mindennapjaikban érzik a helytelen vízgazdálkodás hatásait. A gazdálkodók gazdálkodásuk mindennapos kárával látják, mi az, ami hiányzik az életet adó termeléshez. Nemrég mondtuk, hogy milyen vesztesége van a mezőgazdaságnak, elképesztő számok. Valahogy úgy érzem, hogy az állami vízügyi irányítás és azok, akik érzik a probléma mibenlétét helyben, nem találják egymáshoz az utat, egymással a hangot. Péter, ha hallasz minket, most köszöntjük Balogh Pétert, a Szövetség az élő Tiszáért elnökét a vonalban, remélem hallasz minket.
Igen, szervusztok.
Nagyon örülünk, mi is hallunk téged. Isten hozott a vonalban. Legutóbb úgy találkoztunk, hogy augusztus 7-én tartottatok egy gyűlést, nem is akárhol, a Magyarok Országos Gyűlésén. Néhány magyar civil és gazdálkodó meghirdette a Vízválasztók Országos Gyűlését. Kérdezlek, mint gazdálkodó geográfust és a vízzel foglalkozó egyesület, a Szövetség az Élő Tiszáért egyesület, amelyik nem csak ezzel foglalkozik, hanem nagyon sok minden egyébben, majd lehet, hogy arról még egy pár szót váltunk, elnökeként, elnökét is, a vízválasztó mozgalomnak a kezdeményezőjét, hogy mi volt a célja ennek a gyűlésnek?
Igen, hát tulajdonképpen tényleg az, hogy hát úgymond segítsünk a kormányzaton, hogy segítsenek rajtunk. Tehát, hogy alulról egy két lábon álló szigorúan szakmai, tudományos, illetve hát választópolgári, tehát egy népi és egy tudományos iránya is van, vagy lába mindenképpen ennek a kezdeményezésnek, amikor is az elnyomott, vagy hát a kisebbségben maradt gondolatot akarnánk, hát olyan bátrabb hangot adni neki, hogy igenis merjen a döntéshozó ez irányba elindulni, mert az eddigi paradigmának a gyümölcse most látszik. Tehát ez az aszály, illetve az, hogy ez nem egy véletlenszerű természeti katasztrófa, hanem ez egy koncepciálisan a kutatók által látott, én magam is ugye szakmailag 20 éve foglalkozom ezzel, tehát hogy ezt látjuk a szakmában, hogy ez így van, hogy a Tisza szabályozás megvalósultsága egyáltalán modern alföldi gazdálkodás, ami vélet, vagy ami most, hogy mondjam, a létező mezőgazdaság, az egy, hogy nem...
Mit okoz számunkra?
Nem fenntartható, akkor így fogalmazok.
Igen, igen.
Ehhez képest lenne egy alternatív víz- és tájhasználati megoldás, és ennek a képviseletében ez még a táji víz visszatartás, tehát nem a klasszikus eszközök, a vízgazdálkodás klasszikus eszközök, a duzzasztás, a csatornakotrás, meg az öntözésig beleértve, amik bebizonyították, hogy a sivatagosításnak a részei, ezt esetleg szakmailag ki lehet fejteni, hanem a nagyvizeknek, a relatíve nagyvizeknek a táji visszatartása, tehát a tájhasználatban való helyének a megtalálása. És akkor erre bátorítanánk, itt gazdálkodókkal fogtunk össze, hogy igenis felajánlunk területeket a földjeinkből, vagy szívesen vesszük, hogyha onnan nem vezetik el a vizet. Nyilván a szabályzók és a támogatási rendszer igazításával ehhez, stb. Tehát ez komoly szakmai program van mögötte.
Az az érdekes, hogy amikor Pinke Zsoltot kerestük, hogy kit szólaltassunk meg, akkor kiderült, hogy ő is történész, vagy ezt tanulta, te is. Érdekes módon ti történelmileg is ránéztek erre ezekre a nagy korszakokra. Mesélted nekem, hogy voltak nagy korszakok, amelyek átalakították a vízgazdálkodásunkat, ha jól tudom, 4-et is mondtál nekem, melyik voltak ezek?
Én azt, ugye a köztudatban úgy van, hogy hát két korszak van, hogy akkor jöttek a Széchenyiék elfelezni hát hogy kinek, hogy vagy a mocsárvilágot, vadvízország, vagy az édenkertet, attól függ, hogy tekintünk rá, és akkor jött a modern korszak. Hát ehhez képest ugye András Vaj Bertalan professzor tanítása nyomán, hát 3 korszakot érdemes elkülöníteni, az ember és Tisza, vagy legalábbis itt a Kárpát-medencei ember és vizek gazdálkodása, vagy kapcsolata kapcsán. Az egyik az ártéri gazdálkodásnak a klasszikus aranykora, úgymond, vagy fénykora, ami egy önfenntartó jellegű gazdálkodás még, és ebbe már bejön az árutermelő, ezt veri szét az árutermelés, a piac profitorientált gazdálkodás, a híres nagy állattartó legeltető gazdálkodás már ide tartozik, tehát ez egy második korszak, amikor is már szétverődik, és a török kor, stb. Tehát egyébként se kedvez a békés diverz, ugye ez egy kis települések hálózatáról van szó, eredendő közösségeknek a földhöz jutásáról, úgy értem, hogy szerves kapcsolatban van a földdel, na ezt a modern kor, mikor bejön, már úgy értem az elejétől, a 16. századtól, a bekerítések néven ismeri a történettudományért, vagy a középiskolás tankönyv anyagban is benne van, hát Angliában, ahol ugyanezt történik, tehát hogy a földes urak kisajátítják a közösségi tulajdonú földeket, és közösségi használatú földeket, és ott árutermelő legeltetést végeznek itt Magyarországon. Ezek a híres gulyák, hogy mennek lábon ugye Nürnbergig, meg akár Nyugat-Európában, és ebből ők profitosan gazdagodnak. Tehát, hogy ez már egy árutermelő gazdálkodás ilyen szempontból. Na most az a különbség után, amikor a modern korban, Széchenyi vásári korában áttérnek, tehát Mária Teréziától a Duna mentén, ugye az új korszakban az egyetlen úgymond különbség, hogy a növénytermesztés, a szemtermelő gabona lesz annak van konjunktúrája, és az viszont már nem bírja a vizet. Tehát ahogy a legeltetés bírja, vagy szereti a vizet, úgy a szántóföldi gazdálkodás az őszi búzával nem bírja, meg szereti a vizet. Tehát így a különbség, tehát társadalmilag meg strukturálisan a törés az létrejön korábban, ha tetszik, ökológiailag a törés pedig létrejön így a 18-19. századi fordulóval. A 4 korszak azért áll meg, mert hogy most, hogyha a 21. században életbe akarunk maradni, akkor egy új korszakot kell nyitnunk, amikor is a, most már belátva, hogy nem a 19. században vagyunk, hanem a természet törvényeit, már pedig az emberi okoskodásnak igazodnia kell, akkor jó, akkor fenntartható, akkor olcsó, és most már, hogy vége van az olcsó energiakorszakának, stb. Tehát, hogy ezt mondjuk 50 éve látják a tudósok, ugye utalok a növekedés határaira. Itt Magyarországon 20 éve szó van erről szakmailag, tehát abszolút nem kim az asztalon van a koncepció. Én magam 20 éve publikáltam az ártéktágazásos koncepció a címet, előleges javaslat, ugye szóval erre a más ereinek ez volt a címe. A másai tanulmánynak, annak ilyen előleges javaslat Tiszaföld rendezését illetőleg. Na mindesetre, hogy ez nem egy új gondolat, ehhez képest mégis most az asszály lökte be azt az ajtót, amin 20 éve hiába kopogtattunk, és most is aggódunk azért, vagy hát izgulunk arra, hogy sikerüljön tényleg ezt a szakmai nyitást megtenni, és nehogy megint a duzzasztó, meg a csatornakocás, meg az öntözés jöjjön ki belőle, ami egyébként fenyeget nyilván a rendszer logikájából az következik, hogy ennyibe maradnak, ha nem sikerül váltani a politikai döntéshozatalnak.
Milyen folyamatot láttok most maguk előtt? Mi van a nyilatkozatban, amire hívjátok a csatlakozókat?
Igen, tehát ez szó szerint vízválasztó nyilatkozat, nyilván szójáték, hogy innentől másfele kell folyni a vizet, mert eddig kifele folyt az országból a víz, mert koncepciósan vízlevezető vízgazdálkodás folyik, és eznek most már befele kell folyni a tájak felé, a nagy vizeknek, igenis a nagy vizeknek, úgy értem, a nagy vizekből lehet vizet visszatartani, ugyanúgy akkor lehet aratni, amikor megérik a termés, tehát hogy a szület is a éréskor van, stb. Tehát a vizet is akkor lehet visszatartani, amikor van. Ezek tavasszal vannak jellemzően, ugye mondják őket, hogy belvíz, meg árvíz. Azok a súlyos fogalmak, amiket át kell értelmezni. A belvíz az tudán csak helyben keletkező vízkészlet, és eddig nem találták meg a helyét a szántóföldi művelés, de hát meg kell találni neki helyét. Az árvíz pedig tényleg arra való, hogy pótolja a hiányzó csapadékot. Tehát át kell értelmezni itt a vízgazdálkodás legalapvetőbb fogalmakat, és mondom még egy szemléletet, és hát ezt tartalmazza a nyilatkozat, hogy mi választjuk a vizet, tehát ez ugye három hát, tagozat lett úgymond megszólítva az első bekezdésbe. A szakmai tudományos szinten érintettek a gazdálkodásukban, érintettek, akik tényleg az éhező marháiknak támaszkodnak nekik, meg hát állampolgári szinten, akik felfogják, hogy miről van szó, azok is csatlakozhatnak ehhez a kezdeményezéshez, és igyekszünk ezt képviselni. Nagyon fontos megjegyzés, hogy nem szavazat kérdése, tehát itt nem arról van szó, hogy na majd, hogy megegyezünk, meg hogy hányan írják alá, mondjuk, hogy gondoljuk ezt, tehát itt nem, van egy tényező, egy szereplő, akinek a szava döntő ebbe, ez pedig a táj. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy táji érdek, ha én meg se születek, ez akkor is ez így van. A tudományos kutatások, Pinke Zsoltra utalok például, de sorban lehet, és műszakilag is ezeknek a modellezése megvan, tehát abszolút egy koherens rend koncepcióként le tudjuk tenni az asztalra. A táji érdek az, ami miatt ezt így meg kell csinálni, és akkor lesz jó az emberi, a gazdálkodónak és a városi fogyasztónak is, ez ugye nyilvánvaló. Igen. És még klímavédelmi szempontból is, tehát teljesen érdekes, hogy itt nem csak az agráriumról van szó közvetve, hanem a víz a tájnak a hűtővize is. A vízzel feltöltött táj a klimatikus szélsőségeket is visszavágja. Illetve fordítva, a kiszárított táj miatt vannak ezek a szélsőségek most.
Igen, igen. Nagyon szépen köszönjük. Nekem annyit mondtál még a legutóbbi beszélgetésünkben, hogy egy helyes vízgazdálkodást, vagyis egy vizes helygazdálkodást szeretnétek elérni. Nagyon tetszik, egy ilyen szóviccel zárjuk most le, és nagyon szépen köszönöm, hogy megszólaltál itt a rádióban. Reméljük, sokan hallgatják, akik akár döntéshozók ebben, és nyitnak csatornákat arra, hogy beszélgethessünk erről. Balogh Péter gazdálkodó geográfust hallották, aki a Szövetség az Élő Tisza Ért Egyesület elnöke is egyben a vízválasztó mozgalom nyilatkozatáról és követeléseiről. Köszönjük szépen, Péter. És ha jól tudom, már a vonalban van Reik Gyula, hidrológus mérnök, akit hát mindarról kérdezünk, ami elhangzott most, és örülünk talán, hogy egy mérnök zárja le azzal a megfontoltsággal, amit egy mérnöktől elvárhatunk, ezt az egész élő beszélgetést, hiszen beszéltünk kutatóval, beszéltünk projektvezetővel beszéltünk, civil és egyben gazdálkodóval. Remélem hall minket, Reich úr, üdvözlöm és köszöntöm a vonalban.
Tisztelettel köszöntöm önöket és a hallgatókat.
Isten hozta közöttünk, nagyon jó, hogy halljuk a hangját. Ön okleveles építőmérnök, a Magyar Mérnök Kamara alapító tagja, jelenleg egyik alelnöke. Úgy tudom, hogy stratégiai tervezőként nagy térségi vízgazdálkodással, árvízvédelemmel, csapadékvízgazdálkodással foglalkozott és foglalkozik. Mondjon nekünk egy pár szót, hogy látja ezt a helyzetet a mérnök. Mi vezetett ezekhez a most tapasztalható szélsőségekhez, és hogy kell ránéznünk? Tehát meg kell-e hirtelen ijednünk, gyorsan futkároznunk, vagy mit kell tennünk megfontoltan, ahogy ezt egy mérnök szokta tenni?
Hát a mérnök is ember, és az ember ezt a helyzetet csak szörnyűnek láthatja. De én azt is tudom, hogy az 1900-as évek eleje óta mostanáig előfordult 11 darab legvízhiányosabb év közül, na örülök, hogy ezt a szót ki tudtam mondani, 5 ebben az évszázadban volt, tehát 122 év alatti 11 vízhiányos, legvízhiányosabb év közül 5 2000 óta volt. Nem vagyok klimatológus, de ez azért egy veszélyes szám, intőjel, és ezek mögé, a számok közé mögé kell nézni annak érdekében, hogy megnézhessük, hogy mit tehetünk, hogy legalább enyhítsük, megelőzzük a maihoz hasonló szörnyű, tényleg szörnyű helyzetet.
Én azt hallottam, hogy nagyon sokat tett annak idején azért, hogy párbeszéd legyen a szervezetek között, a elsősorban ugye a vízgazdálkodás területén, amivel foglalkozik. Én már említettem ezt, hogy pont azt látom, hogy most ez hiányzik, ez a fajta párbeszéd. Nem annyira a szakmai párbeszéd, amiről még azt hiszem beszéltünk is korábban, hogy volt erre vonatkozó kezdeményezése is, de hát valójában ez egy civil rádió, tehát itt a civilek érteklődnek a téma iránt, hanem de úgy látom, a társadalmi párbeszéd lenne szükség. Jól látom ezt?
Teljesen. A víz, ahogy egyik tanítómesterem, Somjódi akadémikus szokta volt mondani, konfliktusos közeg. Egy példát mondok. Az idegenforgalmi szakemberek a Balaton partján ülők azt szeretnék, ha mindig egy szinten lenne a víz, nem kellene sokat gázolni a vízben, hogy úszni lehessen, ne érjen le a vitorlásnak a tőkesúlya. Ugyanakkor az ökológus azért kiállt, ugyancsak teljes joggal, hogy a víz élővilágának a vízszint ingadozására van szüksége. Ezernyi ilyen példát lehet mondani, hogy ezeknek a konfliktusoknak a feloldására társadalmi mechanizmusokat kellene kialakítani. Ezt a szakmában úgy hívjuk, hogy integrált vízgazdálkodás, és az integrált vízgazdálkodáshoz szükséges integrált intézményrendszer, amiben lehetőség van olyan fórumok, olyan központi fórumok, társadalmi szinten kikristályosodhatnak. Ma ilyen Magyarországon nincsen. Ezt őszintén be kell sajnos vallani, de hát ez egy olyan kormányzati szerkezeti dolog, amiben a mérnök azért nem igazán szól bele, legfeljebb áhítozik iránt.
Hát annyiban talán beleszól, hogy készít olyan szakmai anyagot, amiről aztán lehet beszélni. Annyira igaz ez, hogy ugye ön úgy tudom foglalkozott a velencei tó jelenlegi vízhelyzetével, vízhelyzetének kérdéseivel, és van egy kedves ismerősöm, egész pontosan rokonom, unokatestvérem, aki ott lakik a velencei tó mellett, és hát ő saját maga látja, hogy megy tönkre a tava, vagy pedig éppen azt látja, hogy időszakosan hogy megy tönkre. Nem tudja eldönteni, hogy mi a folyamat vége, csak meg van ijedve, és ő tette föl nekem legutóbb azt a kérdést, hogy hova vezet ez, vagy mit lehet ezzel kezdeni. És úgy tudom, hogy még a múlt év végén készítettek erről egy szakmai anyagot, amiben pontosan leírták, hogy mi az oka a velencei tóban kialakult helyzetnek. Segítsen nekünk egy kicsit jobban értelmezni ezt a helyzetet.
Hát a rögtön a legelső kérdés az, hogy társadalmilag az önkedves rokona azt a szót használja, hogy tönkre megy a tó. vajon mit jelent ez a fogalom?
Hát civilként,
az,
ugye?
Hogy az elmúlt három évben a tó víztömegének több mint fele eltűnt a mederből, sőt, a korábbi 63 cm-es negatív vízszint az idén megdőlt 58 cm lett. De a Velencei tó, egy sekélyvízű, cikes tó az évszázadok során többször kerülhetett közel a kiszálladáshoz az aszályos periódusokban. A negyedik századtól kezdve a feljegyzések szerint nagyjából 100 évente tűnt el teljesen a víz a tóból. Az elmúlt 65 évben 5 alkalommal volt szélsőségesen alacsony a vízállás. Ez a tó természetéből fakad, ökológiai környezetének, állapotának kedvező is része a tó életének. Tehát a mi munkacsoportunk sokakkal vitatkozva, akik egyébként például azt is felvetették, hogy a Dunából kéne vizét pótolni, föltettük azt a kérdést, hogy olyan Velencei tóra van szükségük, vagy egy feszített víztükrű Dunai úszómedencére. Mi a Velencei tóra szavazzunk. Nevezetesen azzal, hogy egy természetközeli vízszint szabályozást javasolunk, éppen egyébként avval a meglévő infrastruktúrával, amit a 70-es évek elején építettek, 2 tározót, az Álmait és a Párkait, de ezek az elmúlt években, elmúlt 3 évben megadták magukat, elsősorban azért, mert olyan lett a vízüknek a minősége, hogy nem tudták a feladatukat betölteni, nem tudták a vízgyűjtőn összegyűjtött, nagy vizek idején összegyűjtött vizet beereszteni a tóba. Így 8 millió köbméter víz párolgott el a tározókból, nem a tóból, hanem a tározókból, ami 30-32 cm vízszintet jelentene, ami ma is, hát közel 100-as vízállást jelentene a tóba, ami társadalmilag azért egy elfogadható érték. Azt javasoltuk, hogy rehabilitálni kell ezt a 2 tározót, és az üzemrendjét úgy kell igazítani, hogy valóban csak a tóban már veszélyes vízállás jelentő vizeket fogja vissza, és a vízgyűjtőre hulló csapadék minél hamarabb kerüljön be a tóba, ott párologjon, és ne máshol.
Értem. Nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy erről beszélgessünk, és őszintén remélem, hogy a mi szándékunk az, hogy teremtésvédelmi körök jöjjenek létre, lehetőséget adnak arra, hogy akár kis közösségben beszélgessünk erről. Nagyon szépen köszönöm Rejk Gyula hidrológus mérnöknek azt, hogy kérdezhettük a víz, helyes vízgazdálkodásról, és a okleves építőmérnök hozzáállásáról, a mérnöki hozzáállásról ehhez a kérdéshez. Remélem, tudunk majd még beszélni, és folytatjuk a műsorunkat, nem most ennyi fért bele ebbe az interjúba.
Köszönöm a lehetőséget.
Nagyon szívesen, Isten áldja a munkájáért és mindenért. Folytatjuk tovább. Most egy olyan szakaszt kezdünk meg, amelyre rendszeresen vissza fogunk térni, hiszen biztosan emlékeznek rá, hogy a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület kezdeményezésében nemrég egy komplex programot hirdettünk, teremtésvédelmi köröket indítunk. Nem húzom sokáig az időt. Pestovics Ági készített egy olyan kedves ismerősünkkel egy interjút Pap Julival, aki egy plébánia tagja, egész pontosan a Pest Szent Imre és Szent Imre plébánia tagja, és ő számol be nekünk arról, hogy mit jelent egy teremtésvédelmi körben működni. Kérem
a
szépen.
A Naphimus Egyesületnek megalakulása óta célja elősegíteni, hogy minél többen és minél magabiztosabban vállaljunk felelősséget a teremtett világért, környezetünkért, egymásért és teremtménytársainkért. Nemrégiben helyi, plébániai közösségi teremtésvédelmi körök létrehozásának segítését tűztük ki célul. Olyan helyi csoportok, teremtésvédelmi körök létrejöttét szeretnénk támogatni tudásmegosztással, mentorálással, egyes helyi csoportok közötti tapasztalatcsere segítésével, akik a saját plébániájukon, egyházi intézményükben, közösségeikben aktívan szeretnének együtt gondolkodni, cselekedni és imádkozni azért, hogy felelősebben éljünk. Úgy hisszük, hívő közösségeink erős alapjai lehetnek, hogy segítsük egymást, szemlélet és életmódváltásunkban. És hogy mélyebb elköteleződéssel éljünk a mennyei atyánk által ránk bízott feladattal, hogy műveljük és őrizzük a teremtett világot. A következő hónapokban új sorozatban mutatunk be már létező, vagy éppen most formálódó helyi teremtésvédelmi kezdeményezéseket, és rendszeresen beszámolunk majd arról is, hogyan lehet bekapcsolódni a teremtésvédelmi körök mozgalmába. Most egy olyan budapesti közösség egyik tagjával beszélgettünk, ahol már évek óta aktív teremtésvédelmi munka folyik.
Pap Julianna vagyok, Pest-Szent Imrei római katolikus plébániához tartozunk, a családommal már közel 20 éve. Az itt működő teremtésvédelmi munkacsoportnak vagyok én is az egyik tagja. Több mint 10 éve, lényegében amikor megjelent a püspöki kar körlevele, hogy alakuljanak meg a plébániákon teremtésvédelmi munkacsoportok, akkor nálunk is már alakult. Fontosnak tartottuk ezt a felhívást, és több családdal együtt úgy éreztük, hogy ebbe az irányba elindulunk, és teszünk valamit itt a plébániánkon.
Hogyan kezdtetek hozzá a teremtésvédelmi munkacsoportnak szervezéséhez?
Több család fogott össze. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyedül azért minden nagyon nehézkes, de hogyha vannak hasonlóan gondolkodó emberek, akkor lelkesítőleg tudunk egymásra hatni, meg a közös gondolkodásnál is ez nagyon fontos.
Milyen tevékenységeitek vannak is? Mik a tapasztalataitok? Könnyű megszólítani a helyi testvéreket a teremtésvédelmi programokkal?
A megalakuláskor akkor ilyen nagyra törő tervek is voltak, hogy esetleg saját földet vennénk, ahol majd mi fogunk közösen gazdálkodni. Ebbe különben mindig támogatónk volt a plébános Isbedőle Márton atya, aki nagyon nyitott volt ezekre az új dolgokra, és ő azért nagyon ösztönzőleg hatott. Aztán, hogy a plébánia kertjében is gazdálkodunk, zöldségeket is fogunk termeszteni. Ez elkezdődött, de már ez kifulladt. Mivel saját kertjeink is vannak, és azok is igen sok energiát, időt lekötnek, akkor így a plébánia kertje egy kicsit visszaszorult. Ott már csak kampányszerű művelés van. Vannak határozottan sikeres projektjeink. A tapasztalatunk az volt itt, hogy a meglévő dolgokba érdemes belekapaszkodni. Azok a dolgok, amik már eleve a plébániánkon vannak, ott megszólítani az embereket. Például a gyerekek fele első áldozásra készülős alkalmak azok adódnak, tehát amikor szeptemberben van a teremtésvédelem hetem, akkor például hozzájuk be tudunk menni, és akkor feléjük tudunk egy kész órával készülni, amiben felhívjuk erre a figyelmet, hogy most van a teremtésvédelem hete, ez mennyire fontos, miért fontos, az ő szintjükön megközelítve. Vagy ilyenek azok a kirándulások, amik a plébániánkon vannak. Egy-egy ilyen kirándulásba bele lehet vinni teremtésvédelmi gondolatokat. A kirándulás közben lehet olyan részeket tartani, hogy megállunk, rácsodálkozunk, odafigyelünk az erdőre, vagy arra a helyre, ahol éppen járunk. Vagy szintén ilyen sikeres projekt a mi plébániánkon működik családos tábor is, amikor 5 napot töltünk együtt családilag. És akkor szerintem az egyik legsikeresebb alkalom volt, amikor ez az 5 nap a teremtésvédelemről szólt. Közel 150 emberről van szó egy-egy ilyen családos plébániai tábor alkalmával, és 150 ember, hogyha 5 napig egy ilyen légkörben van, hogy erről szólnak az előadások, a beszélgetések, a folyosókon, mikor elhaladnak, el lehet olvasni a kitett plakátokat, ez azért nagyon mozgósító és megszólító tud lenni. És már a szervező munkába is nagyon sokakat be lehetett vonni. Pont az előbb emlegetett plakátok készítésének kiadtuk, hogy hogyan lehet komposztálni, és akkor arról készítsenek egy plakátot, vagy hogyan lehet a lakásban a tisztítószereket leváltani környezetbarát megoldásokra, erről is készült plakát. Vagy hogyan lehet energiagazdaságosan a lakásainkat fenntartani. Számos ilyen téma volt, és akkor elkészítették ezeket a tablókat, amik utána 5 napon keresztül voltak jelen. Én úgy érzem, hogy ez volt egy ilyen nagyon fontos áttörés a plébániánkon, hogy egyszerre ennyi emberhez jutottunk el, és ennyi embert szólítottunk meg napokon keresztül. És akkor minden tényleg erről szólt. És annak a hatásai azért azok mai napig is megvannak. Tehát ott a táborban fogalmazódott meg például, hogy olyan termelőkkel lépjünk kapcsolatban, akiktől folyamatosan tudunk vásárolni. vagy ilyen hosszú távú hatás volt, hogy közösen vásárolunk nagy mennyiségben környezetbarát tisztítószereket, és akkor azt kiszállítják már, mert ugye olyan mennyiséget tudunk rendelni, ami így számunkra is könnyebbség, meg az annak is jó, akitől vásárolunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen gondolatok, meg ilyen hosszú távú kifutása azért ennek a dolognak mindenféleképpen van, de azért azt hozzá kell tenni, hogy erről folyamatosan kell beszélni. Ezeket mindig folyamatosan frissen kell tartani. Annak ellenére, hogy vannak ilyen nagyobb megmozdulásaink, de hogy erről folyamatosan újra és újra visszatérően elő kell hozni, fel kell frissíteni, újra meg újra fel kell ráhívni a figyelmet.
Mi a két jó tanácsod azoknak, akik éppen fontolgatják, hogy a saját közösségükben teremtésvédelmi kör létrehozását kezdeményezzék?
Az egyik, hogy társakkal kell csinálni, bármit csinál az emberkel, hogy legyenek ebbe szövetségesei. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogyha hosszú távon szeretnénk, hogy jól működjön valami, hogy legyenek benne társak. És a másik, ami tényleg mondjuk így az évek alatt kristályosodott ki, hogy a legegyszerűbb és legjobban működő dolgok voltak, amikor tényleg meglévő programokra tudtuk ráépíteni a gondolatainkat, és oda tudtuk bevinni a programjainkat. Mert azért hozzáteszem, voltak olyan próbálkozások, amikor így nagyon-nagyon új dolgot akartunk, ugye előadássorozatok, vagy bármi ilyesmi. Hát ott azért nagyon munkás volt, hogy az előadások megteljenek, hogy jelen legyenek, hogy mindenkihez eljusson, személyes megszólítások, stb. Tehát az is működhet, de abban rengeteg munkát bele kell tenni. És sokkal egyszerűbb volt már a bejáratott dolgokba belemenni, és akkor ott, amik amúgy is vannak, amire amúgy is ott jönnek, és azokba bevinni.
Úgy érzem, hogy jó lehet egy ilyen plébániához tartozni, ahogy meghallgattuk Pestovics Ági beszélgetését Papp Julival, aki a Pest Szent Imrei Szent Imre plébániáról szólt hozzánk. Szeretnénk, ha minél több ilyen plébánia lenne, ezt a célt fogja a Napi Musz Egyesület szolgálni a közeljövőben. És most hallgassunk meg egy olyan konkrét javaslatcsomagot, amit édesanyák, egyszerű civilek, a Napi Musz Egyesület tagjai, és egyébként felelősen gondolkodó teremtésvédők mondanak el nekünk. Darányiné Szabó Eszter és Bodrogné Réfi Júliát hallgatjuk meg, amit tehetünk mi rovatunkban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Beszélgetőtársam megint Darányiné Szabó Eszter, én Réfi Júlia vagyok. Mindig tele van a fejünk ilyenkor is, hogy mi mindent lehetne tenni a vízvisszatartás érdekében.
Sok szeretettel üdvözlöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Nekem egy minden évben egy elementáris élményem az, hogy elmegyünk néhány napra nomád körülmények közé egy madárgyűrűző táborba Aktelet mellé. Hát itt bizony annyi víz van, amennyit a faluból, a 3 kilométerre levő faluból kannákban behozunk. 120 liter szokott érkezni egy nap, és ez 10-20 embernek elég egy teljes napra fürdéshez, mosáshoz, mosogatáshoz, iváshoz, még az ilyen 40 fokokban is. És ez nekem mindig egy hatalmas tapasztalat arra, hogy milyen kevésből is ki tudunk jönni, hogyha ha arra rá vagyunk szorítva, és nem csak megnyitjuk a csapot, és ömlik belőle a tiszta víz. Sokszor gondolok erre akkor is, amikor visszajövök a civilizációba, és próbálom ugyanezzel a szemmel nézve élni a mindennapokat, és adott esetben magát a víz használatát is csökkenteni, és amit egyszer már használtunk, azt más formában újra használni. Ugye ez a bizonyos szürke víz felhasználás. Például ezt pont tavaly Julitól tanultam, hogy azt a vizet, amiben a gyümölcsöt megmostuk, azt kiválóan fel lehet fogni vödörbe vagy ilyen tálkákba, és meg lehet vele locsolni a növényeket. A másik kis kedvencem, amire saját erőből jöttem rá, hogy mi nem filteres teát iszunk reggelente, hanem egy ilyen teafőzőbe készítjük a teát, aminek van egy fém filtere, és abba a teafüvet rakjuk bele. Én éveken keresztül annyit szenvedtem, hogy abból kiszedjem a teafüvet, és nagyon sok vizet elpocsékoltam hozzá, vagy elhasználtam hozzá, és a teafű az csak nem akart kijönni. És rájöttem arra, hogy kidobom belőle a teafű nagyját, aztán utána felfele fordítva megszárítom, és anélkül, hogy egy csöpp vízzel is átmostam volna, egy óra múlva szárazon egyszerűen lepereg róla az összes maradék teafű. Úgyhogy, és ez is ilyen napi szinten több liter vizet jelenthet. A mi háztartásunkban 2-3-szor is fel tudunk használni vizeket, tehát például, hogyha véletlenül fürdünk és nem zuhanyzunk, akkor kimerjük a fürdőkádból a vizet, és akkor azzal öblítjük le a WC-t, azzal mosunk fel, van, hogy ebben a sor, másik sorrendben, de akár háromszor is, tehát először fürödtünk belőle, utána felmostunk vele, és aztán leöblítjük vele a vizet, na, ugyanannak a víznek a háromszori felhasználása, ennél tovább sajnos mi se jutottunk még, tehát négyszer nem sikerült még ugyanazt a vizet felhasználni, de én már ezzel a hárommal is büszke vagyok. És hát ugye vannak ezek a klasszikus tippek, hogy ne fürödjünk, hanem zuhanyozzunk, ezeket mi is gyakoroljuk a saját kis háztartásunkba, és szerencsére a gyerekeket is sikerült erre szépen ránevelni, úgyhogy most már ők is lelkesen zuhanyoznak.
Nekem idén nyáron az esett le, hogy mennyire jól lehet a gyerekeknek, a nagyon szeretnek a gyerekek vízzel játszani, ezt lekötni azzal, amikor a közösségi komposzthoz kimegyünk, és a kútról hordjuk a vizet a komposzthoz, játszanak is a vízzel, és mégis hasznos dolgot csinálnak. Én nekem a másik nyári élményem az az, hogy gyakorlatilag ezt a nyarat le tudtuk teljesen autó nélkül, ez egy nagyon jó élmény volt, mindig nézem én is, hogy mit sikerült előre lépni a tavaly nyár óta. És ez mindenképpen egy nagy előrelépés, és hát amíg itt olvastam szomorúan itt a kedves napfimuszos barátok beszámolóit, hogy mennyire elszáradtak a kukoricaföldek, és milyen szomorú állapotok vannak itt, addig mi Németországban vonatoztunk, és azt láttuk, hogy azért ez az egy erdősáv, egy kukoricaföld, ez azért sokkal jobban visszafogja a vizet. Mindig mondom a kedvenc mondatom, minden összefügg mindennel, hogy mennyire fontos az, hogy legyenek fák, tehát hogy nagyon-nagyon kéne vigyázni a fákra is. Ugye itt nyáron azért elég elindultak olyan mozgalmak is, hogy locsoljuk a fákat, akár a kulacsban megmaradt vízzel, gyümölcsmosó vízzel a fákat, ezek a kis fiatal fák. Most ezt a szárazságot már az idősebb fák sem bírták, de a fiatalabb fákat még inkább nagyon kellene locsolni, mulcsolni, ami azt jelenti, hogy egy picit a fának a tövét eltakarni valamilyen levelekkel, ágakkal, növényjapítékkal. Itt azért szomorúan hallom, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol ezt a mulcsot aztán rendlakás szempontjából össze szokták takarítani. Itt nagyon-nagyon fontos pont ez, hogy tudjuk, hogy mi miért van, és egy picit figyeljünk erre oda, illetve hogy nagyon-nagyon védjük a fákat. Itt azért a legjobban az a fát tudjuk megvédeni, például a saját telkünk, hogy eszünk ágába se legyen. Tehát legyen végre szempont az, hogy az a fa az már ott van, kinőtt, nem kell beindítani, hogy egyre itt a száraz gyanokat, meg időszakokat következtében nagyon sokat kell locsolni ezeket a fiatal fákat, illetve megmaradjanak. Tehát tessék szívesen én megbecsülni a már meglevő fáinkat. Ezt tehát
arra szeretnék rácsatlakozni, hogy itt a madárgyűrűző táborban is előjött az, amit mondtál, Julli, hogy a mezőgazdasági táblák mellett milyen fontosak ezek a kis erdősávok. Ugyan itt madár szempontból jött elő, mert ugye ezek a kis bokros, gazos területek, ezek őrületes mennyiségű énekes madárnak adnak otthont. Esetleg olyan hallgató van a köreinkben, akinek erre van ráhatása, akkor mindenkit biztatunk, hogy ilyen kis mezővédő erdősávokat hagyjanak meg a táblák között, mert ez a vízháztartás szempontjából, a biodiverzitás szempontjából, tehát minden szempontból őrületesen fontos, és nem egy haszontalan terület, hanem aktívan be van csatornázva a mezőgazdasági hasznosítású területek ökoszisztémájába is. Egy kicsit más vizekre evezve, nem csak a víznek a mennyiségére, hanem a minőségére is kellene egy kicsit figyelni, és itt csak felvillantani szeretnék két másik szempontot. Az egyik az, ami szintén ilyenkor a nomád életből visszatéréskor jön velem erősen szembe, hogy ugye ott a nomád életben a vizeket úgy, ahogy van, hát kieresztjük a természetbe, tehát hogyha fogat mostunk, akkor azt a fogkrém az elkerül a fűre. És igazából ilyenkor tudatosodik bennem az, hogy mennyi káros anyagot eresztünk a vizeinkbe, és persze nyilván itt a csatornahálózatban a szűrőberendezések valamilyen szinten megszűrik, de hát korán sem tudnak belőle mindent kiszűrni, szűrni. Úgyhogy minél kevesebb vegyi anyagot használunk mosáshoz, kozmetikumokban, mosogatáshoz, autómosáshoz, annál jobb és annál jobban megtartjuk a víz minőségét, vagy annál inkább hozzájárulunk a víz minőségéhez. Amikor víztakarékosságról beszélünk, akkor általában a direkt vízfelhasználásra gondolunk, és kevésbé az indirektre, pedig van bizony ilyen úgynevezett virtuális vízlábnyom is, ami azt mutatja, hogy azok az ételekhez, eszközökhez, amiket egyébként használunk, annak az előállításához mennyi vízre van szükség. Ismert tény, vagy ismert száma az egy pólóhoz 2700 liter víz kell, egy farmerhez 7500 liter víz kell. Tehát amit mi is itt mit tehetünk, mibe szoktunk javasolni, hogy a minél takarékosabb élet, az minden szempontból jó döntés, úgyhogy a víz szempontból is nagyon jó döntés.
Igen, és Júlia. Hát ugye... Itt nyár végén azért látom, hogy nyarat is, hogy az emberek ilyen aszályidején is milyen őletes mennyiségű egyszer használatos dolgot képesek használni, azoknak az előállításához is kell víz, nem véletlenül mondják ezt is, hogy a csapvizet kéne innunk, persze akkor a csapvíz minőségére ügyelnünk is kell, tehát megint minden mindennel összefügg, és hát ezt a takarékos életet most megint ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, aki most az új tanévet kezdi, hogy amit már tavaly is mondtunk, hogy mindenből használhat. Próbáljunk beszerezni, kicsit csendseljünk egymás között a maradék füzetekkel, lehet már elég sok újra papírfüzetet is kapni, tehát nagyon sok lehetőség nyílik most, hogy tényleg olyan az irányba mozdítsuk az életünket, hogy egy kicsit jobbra forduljon a mi kis világunknak a sorsa. Nagyon szépen köszönöm a rádióhallgatók figyelmét, köszönöm Eszter, hogy beszélgettél velem, kinek dicsértessék a Jézus Krisztus.
A családanyák kreativitását hallhattuk a iménti interjúban. Darányné Szabó Eszter és Bodrogné Réfi Júlia osztotta meg velünk gondolatait. Civilként hogyan spórolhatunk, takarékoskodhatunk és gazdálkodhatunk a vízzel. Levezetésképp így a műsorunk vége felé hallgassuk meg Sipos Gyula gondolatait, aki arról osztja meg velünk néhány szóban, hogy mi motoszkált benne, amikor ezt felvette, hogy hogyan élnek velünk a bogarak, rovarok a környékünkön. Elmondja, hogy a bogár paradicsomban mik a szabályok, melyeket ha betartunk, akkor még sokáig megcsodálhatjuk ezt a csodálatos világot. Hallgassuk Sipos Gyula gondolatait.
Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok. Amikor megkérdezik tőlünk, hogy milyen állatot tartunk, azt szoktam mondani, hogy leginkább kaszáspókot, rovarokat. Egy kutyánk nincs, helyette van virágos kertünk gyümölcsfákkal, ami hát bogárparadicsom. Már rögtön, amikor a tavasz első sugarai jönnek, akkor megjelennek a házunk sarkába, úgy tűnik azt kedvelik legjobban ott a sárga házfalat, a verőköltő bodobács, tudják, ez a kicsi, kis piros, fekete pöttyökkel, amit időnként a fenekükkel is összetapadnak, gyerekkorunkban vérszívóknak neveztük őket, mert pirosak voltak, hát és semmi közük nincsen a vérszívás, az nagyon ártatlanok, és semmi problémát nem okoznak. Aztán persze, amikor kinyílnak az első virágok, akkor megjelennek a méhecskék, a darazsak, poszméhek, dongók, darásból legalább három fajta, a kicsi, nagy, közepes, plusz még a lódarázs, és rá egy külön technikát kellett kifejleszteni, hogyha bejönnek a lakásba, most leginkább azt csinálom, hogy rájuk dobok egy törülközőt, azt szépen összehajtogatom, és akkor kint kirázom. A bogárparadicsomnak ez a hátránya, hogy nem lehet szellőztetni, ha felkapcsoljuk a villanyt. Ugye éjszaka, ilyen nagy melegben éjszaka szellőztetünk, és akkor le kell kapcsolni a villanyt, különben a kis rovarok bejönnek a fényre, pedig nekik kint a helyük, és különben meg nagyon jó elnézegetni őket. De hát a mi kertünkben megfordulnak minden szöcske, sáska, amiről tudni való, ugye, hogy nem az különbözteti meg őket, hogy most zöldek, vagy barnák, vagy milyen kicsik, vagy nagyok, hanem az egyetlen mód, amivel meg lehet különböztetni a szöcskét a sáskától, hogy a sáskának rövidebb a csápja, mint a testhossza, a szöcskének pedig hosszabb a csápja, mint a testhossza, a szín az meg egyébként teljesen mellékes. Ha már szárnya van, akkor kifejlett példány. Mert ez is hozzátartozik az életnek a gazdagságához. Ugyan azon már sokan-sokat elgondolkoztak, hogy a Jóisten a szúnyogot miért teremtette, de a fecskéknek valószínűleg erről más a véleményük, mint nekünk, meg a legyekről is. és mi általában nagy barátság vagyunk a bogarakkal, de azért a szúnyog az sajnos a halálát leli, hogyha ránk támad, én vagyok az erősebb. De ezzel együtt is ez egy nagyon gazdag és nagyon szép élet, és hogyha megtudjuk, hogy ne féljünk tőlük, és sajnos a kisgyereket nagyon korán megtanítják arra, hogy ha valami bogár jön, akkor az jó, az csúnya, vagy fúj, vagy ne nyúj hozzá, vagy félelmetes. Pedig hát igazából ezek nem tudnak bántani minket. Nagyon kevés az, jó, persze. A darázs ne csípjen meg, méhecske ne szúrjon meg, nyilvánvaló, főleg, hogyha valaki allergiás rá. Mondjuk nemrégiben egy komoly felnőtt asszony magyarázta nekem, hogy a kapuján lévő hatalmas bogár, ami egyébként imádkozó sáska volt, az nagyon veszélyes, és abban nagyon vigyázni kell. És kérdeztem, hogy ugyan mitől lenne veszélyes ez az imádkozó sáska, akinek hát ugye nincs annyi ereje, még annyi sincs, hogy a bőrünket átharapja, ragadozó más kis bogarakkal táplálkozik, de hát mi azért túl nagy falat lennénk neki. És hát neki is helye van ebben az életben, neki is helye van ebben a nagy körforgásban, és az Jóisten őt is örömében teremtette, és ha megnézzük mondjuk az imádkozó sáskát, hogy micsoda kreativitás van abban, hogy ezt így kialakították, hogy ilyen ügyes formát találtak neki. Érdemes néha elcsodálkozni azon, hogy milyen sokszínű és milyen szép a rovarvilág, és nem csak a katicabogár, hanem hát a hőscincér is, vagy az olyan nem szeretem bogarak, mint a ganajtúróbogár, vagy igen, még a legyekből is sok fajta van. Nem szeretjük őket, kiesegetjük, ételre ne menjen, de azért kint neki is van helye az életben, és hogyha a bogarakat életben tartjuk, akkor azokat is életben tartjuk, akik ezekkel táplálkoznak. A kis madarakat, a kis kétéltőeket, hüllőket, és hogyha azokat életben tartjuk, akkor pedig mindez visszaad arra, hogy ezek aztán rendben tartják a mi fáinkat, a kertünket. Szóval hagyjuk meg a bogár paradicsomot, hagy legyen, hagy növekedjen, hagy legyen természetesen a maga helyén, nyilván nem a mi fiókunkban, hanem kint az életben, mert az úgy szép és jó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, jó bogarászást mindenkinek!
Bizony, ahol szúnyog van, ott víz is van, tehát tekintsünk másképp erre a csodálatos teremtményre, amely éppen rólunk falatozik, az azt jelenti, hogy a közelben valahol vízünk is van. Eddig tartott az a műsorunk, a mai műsor, amelyben a vízgazdálkodás volt a fő téma. Beszéltünk az aszályhelyzetről, annak okairól, lehetséges megoldásokat jártunk körbe, szakértőket szólaltattunk meg, és megnéztük a civil cselekvés lehetőségeit is. Adásunk az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alaptárs finanszírozásában, a Zöld Út konzorcium megbízásából, a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében készült. Kérjük, minél többen kapcsolódjanak be a Teremtésvédelmi Körök a Tisztább Jövőért című programunkba, amit mi már harmadszor vagy negyedszer hirdetünk. Ennek keretében teremtésvédelmi köröket szervezünk plébániákon, katolikus közösségekben, iskolákban. Hallgatóinkat kérjük, jelentkezzenek, hogyha az ő plébániájukon is el szeretnének indítani egy teremtésvédőkört. Akik éreznek magukban késztetést a teremtésvédőkör indítására, írhatnak nekünk a Napinusz Egyesület címére, a 1184 Budapest Táncsics Mihály út 64/A alá, vagy egyszerűen egy elektronikus levelet az infokukac.teremtésvédelem.hu-ra. Várjuk jelentkezésüket. Köszönjük szépen figyelmüket, várjuk az első bátor leendő körvezetők jelentkezését. Isten áldja Önöket minden egyes teremtésvédő lépésükben. Búcsúzik Önöktől a mai műsor magyar hangja, Küketi Zsolt. Köszönjük Pálvölgyi Sándor szolgálatát, technikai segítségét. Nagyon pörgő volt a műsor, és azt hiszem nagyon jól csináltuk. Illés Kitinek a műsor szervezését, és Mária Rádiónak, hogy ismét lehetővé tette, hogy élőben szólhassunk Önökhöz. 4 hét múlva ugyanitt Önökkel, a teremtésvédelmi körökkel a tisztább jövőért.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.